Utaid, Uram, ismertesd meg, hogy el ne tévejedjem, te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Urunk, milyen nagy kiváltság az, hogy valóban rád bízhatjuk a mi gondjainkat, örömeinket, döntéseinket, egész életünket. Magasztalunk, hogy ez nem önszuggesztió, hanem valóság, hogy a te tenyeredből senki nem ragadhat ki minket. Valóság, hogy nem kell félnünk, ha volna is, mitől is, kitől is, nem kell félnünk, mert te valóban velünk vagy, és ezért soha nem vagyunk egyedül. Adj nekünk erre a mai alkalomra is áldást, reménységet, élő igét, útmutatást, a te igéd és a te szent lelked által, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk tovább az Efézusi levélnek a tanulmányozását. A mai alkalommal az Efézusi levél első fejezetének a 3. versétől a 14. verséig terjedő igeszakaszt olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával magyarázom is. Hallgassuk hittel, figyelemmel Istenünk igéjét. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, A múlt alkalommal elkezdtük az Efézusi levélnek a tanulmányozását, és azt néztük meg, hogy mi minden van Pál apostolnak az üdvözletében. Hallottuk, hogy ebben az üdvözlésben ott van ő maga, ahogyan üdvözli a gyülekezetet. Hiszen a stílus az maga az ember. De ott van ebben az üdvözletben az efézusi gyülekezet. És ott van Istennek áldása, kegyelme, békessége, amit Isten gazdagon megad az övéinek, hogy mi is kegyelmet és békességet árasszunk ebben a kegyetlen és békétlen világban. Hallottuk, hogy Pál apostol valószínűleg ezt a levelet pontosabban egész biztosan börtönből írta, az azonban már nem egyértelmű, hogy melyik börtönből, vannak, akik azt mondják, hogy Rómából, Cézáreából, vagy talán Efézusnak a börtönében raboskodhatott. Egy biztos, nem ideális körülmények között született ez a levél. És hogy az apostol valóban Isten akaratából apostol, azt látjuk ebben a mai fejezetben is. Amikor a börtönben nem panaszkodik, nem átkozódik, hanem számba veszi, hogy mit kapott Istentől Jézusban, és ezért dicséri a mindenható Istent. Az első fejezet egy Krisztus himnusz, ami imádságban fog záródni. Egy csodálatos Isten magasztalásáról szóló ének. És amíg ezt együtt olvassuk az apostollal, addig átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Isten most engem használ erre, Csaba testvéremet is, hogy ezt a csodálatos üzenetet elmondjam, és hirdessem egy éven keresztül, hogy nem vagyunk egyedül. De mi olyan könnyen elfelejtjük ezt, és szükségünk van újra és újra a megerősítésre. Luther Mártonról jegyezték fel, hogy egy kedélybeteg embert azzal gyógyított meg hangulat ingadozásaiból, hogy összezárta a kedélybeteget egy vígkedélyű piknikus szerzetessel. És az illetőre ráragadt a szerzetesnek a jókedve, humora, életszeretete. Kedves testvéreim, saját magunkon is tapasztaljuk, hogy mennyire hat ránk a környezet, amiben élünk. Az emberek, akik között vagyunk. De a mai napon mi azt szeretnénk megtanulni Pál apostoltól, hogy a nehéz körülményekben is hogyan lehet felismerni Isten akaratának a titkát, és ezt felismerve, hogyan lehet ilyen jó ízűen imádni az Istent, ahogyan az apostol teszi. Ez a most felolvasott rész az eredeti szövegben tulajdonképpen egyetlen egy összetett mondat. Az apostol a börtön mélyén egy számvetést végez. Nem azt keresi, hogy mi nehéz, mi fáj, ki bántott meg, ki a felelős azért, hogy ide jutott, hanem a börtön mélyén felteszi a kérdést. Miért adhatok hálát? Miért dicsérhetem Istent itt, ahol most vagyok? És kedves testvéreim, tegyük ezt mi is. A szobánkban, egy kórházi ágyon, idegenben, nehéz emberek, vagy nehéz körülmények között, vagy ahol éppen hallgatjuk ezt a szolgálatot, tegyük fel a kérdést. Miért adhatok hálát? 2022. október 12. napján. Miért dicsérhetem az Istent? És amíg ezen kezdünk el gondolkozni, akkor megtapasztaljuk azt, amit Vándor Gyula bácsi így fogalmaz meg egy másik énekében: volna sok okom panaszkodni, volna sok okom sírni, mégis van okom reménykedni, mégis van okom hinni. Van, mert Jézusom él, gondot visel bajomról. Nekem az is elég, ha ő tud a panaszról. Az apostol számba veszi, hogy mit kapott az Atyától, a Fiútól és a Szentlélek Istentől. Olyan ez az egyetlen mondat, mint az ezékieli folyam, amely ahova csak beárad, életet teremt. Az apostol egy ilyen flow lelki állapotban van, ott a börtönnek a mélyén, mert erőtérben van, a lélek erőterében. Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya. Aki bekerül ebbe az erőtérbe, az az átkozott körülmények között is áldja, magasztalja az Istent. Áldja, azaz jót mond a nem jó körülmények ellenére is. Hogyan lehetséges ez? Áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Tehát minek örül az apostol? Hogy lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. De hát ő most itt van a földön, a börtönben, ő most innen szabadulni lenne jó, és ő lelki áldás, mint mennyekben. Miről van itt szó, testvérek? Így is mondhatnánk, hogy az apostol azért tudja a földön áldani az Urat, mert ő itt a földön, a börtönben is, mennyei ember. Jön testvér könyve jut az eszünkbe, a Mennyei Ember címmel, aki ezt nem olvasta, annak szeretettel ajánlom ezt a könyvet. Jön testvér a kínai ébredés egyik vezér alakja, aki a könyvében leírja azt a rengeteg szenvedést, amit a kommunista börtönökben átélt. Éheztették, verték, a szájába vécéztek, minden módon próbálták megtörni, megalázni, mégsem tudták megtörni ezt a nagyon kis, alacsony embert. Azóta kiszabadult a börtönből, Németországban él tudtommal, és családjával járja a világot, és hirdeti az evangéliumot. Emlékszem, hogy amikor Nagyváradon egy sportcsarnokban hallgattam, azzal kezdte a szolgálatát, hogy mindenki forduljon oda a mellette ülőhöz, és mondja neki: az Isten szeret téged, testvérem. Mondd ki ezt a melletted levőnek. Az Isten szeret téged. Kedves testvéreim, Pál apostol szívében ott van a menny, mert él benne a Krisztus, akiben Istennek minden ígérete beteljesedett. Mert Jézusban ott vannak az ószövetségi testi áldások, mint egészség, jólét, békesség, előrehaladás, de ott vannak a szellemi áldások is. Csodásan fogalmaz Charles Hodge, amikor így ír: ezek az áldások nem pusztán azért lelkiek, mert a lélekre vonatkoznak, hanem mert a Szentlélektől származnak, akinek jelenléte és hatása az a nagy áldás, amelyet Krisztus szerzett. Áldott az Isten, aki megajándékozott, aki megvigasztal, aki élő reménységet ad, aki gondoskodik rólunk minden körülményben. Ki tudja ezt elmondani? Az, aki annak látja Jézust, aki valójában. Csodásan fogalmaz Jó Sándor, amikor így ír: mi a földön vagyunk, Urunk a legfelsőbb mennyben. Itt van a központja az egész keresztény öntudatunknak. Itt van a forrása egész életünknek. Minden gondolatunkat oda kell irányítanunk. Onnan kell élnünk. A mennyből valók vagyunk itt a földön. Krisztus a mi fejünk, felül van minden hatalmasságon, erőn és uraságon, ami csak létezik a világon. Nekünk szabad, sőt, túl kell látnunk a problémákon, kísértéseken, feladatokon, sőt, túl látni a sátánon is, túl és felül rajta egészen Krisztusig. Szabad, és kell látnunk mindent és mindenkit, hogy legfelül, a legmagasabb mennyekben ott van Krisztus. Onnan felülről él a keresztény ember. A hívő embernek olyan lételeme a menny, mint a halnak a víz. Élete egész súlypontja áthelyeződött a földről a mennybe. Onnan ered, és oda törekszik. A menny szó többféle értelemben fordul elő a Szentírásban, jelenti a természetes mennyet, az égboltot, jelenti a kegyelemnek a mennyét, az örök életet, és jelenti a dicsőséges mennyet, amely a megváltottaknak a végső tartózkodási helye. Az apostol annak örül ott a börtön cellában, hogy meglátja, megérti, hogy az ő élete nem a börtön parancsnok, nem a kínzói, nem az ördög kezében van, hanem annak a Jézusnak a kezében, aki minden hatalmasság felett van, aki Úr mindeneken, akinek a kezében van a világtörténelem épp úgy, mint az ő törékeny, kicsiny élete. És amikor ezt átéli az apostol, akkor elkezdi dicsérni az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket, és megy végig ebben az imádatban, és úgy mutatja be az Istent, mint aki egy ajándékozó Isten, egy ajándékot ad nekünk, az Úr Jézust, de ebben az egy ajándékban ott van minden. És ezt a mindent próbáljuk a mai igéből kivenni belőle egy pár útmutatást, hogy minek örül az apostol ennyire. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy mi legyünk szentek, és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Amikor a múltba tekint, meglátja a kiválasztó Istent. Istent, aki kiválasztotta őt az emberek közül, aki magának választotta ki az apostolt, és ebben a kiválasztásban ott van az, amit a teológia predestinációnak, vagy kettős predestinációnak nevez. A kettős predestináció az eleve elrendelés Szent Ágostontól, majd Calvintól származik, akik azt tanították, hogy Isten egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra választott ki. Calvin azt mondja, hogy Jézus az a tükör, amiben a kiválasztásunkat szemlélhetjük, és Calvin arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogy lehet az, hogy hirdetjük az evangéliumot, és van, aki hisz, és van, aki nem hisz. És Calvin azt mondja, hogy ez azért van, mert Isten predestinál, előre látja azt, hogy ki fog mellette, és ki fog ellene dönteni. Azaz ki üdvözül, és ki kerül a kárhozatra. Bart Károly ezt helyre rakja, amikor azt mondja, hogy Jézus a kiválasztott, és ő az elvetett. Isten azért választotta ki, és azért vetette el nagypénteken Jézust, hogy mi, akik hiszünk benne, mindannyian kiválasztottak lehessünk. Kedves testvéreim, az Efézusi levél nem beszél kárhozatra történő kiválasztásról, itt üdvösségre való kiválasztásról beszél. És ezért magasztalja Istent az apostol. Aztán a második ajándék, ami kibomlik, az azt mondja, előre elhatározván, hogy minket a fiaivá fogad a Jézus Krisztus által az ő akaratának jó kedve szerint. Isten az ő akaratának jó kedvéből adoptált bennünket Jézus Krisztus által. Meglátta, ami céltalan, céltévesztett, elhibázott, vérben heverő életünket, megállt mellettünk, döntött mellettünk, és fiaivá fogadott bennünket. Kedves testvéreim, Isten megadta nekem azt a nagy kegyelmet, hogy világi munkámból fakadóan láthattam azt, hogy az örökbe fogadó emberek arcán micsoda öröm jelenik meg, amikor engedélyeztük számukra az örökbe fogadást. Ezek a szülők, ezek úgy örültek a roma, a sérült gyermekeknek is, mintha az ő vér szerinti egészséges gyermekük lenne. Örömmel fogadták, ragyogott az arcuk a boldogságtól. Hát akkor Istennek mi lehet az arcán? Milyen örömmel fogadott bennünket be a királyi családba? Jézus Krisztus által. Új nevet kaptunk, új családi jogállásunk lett, öröklési jogunk van a mennyei atya után. Minden a tietek, ti pedig a Jézus Krisztuséi vagytok. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Isten kivásárolt bennünket az ördögnek, a félelemnek, a kiszolgáltatottságnak az állapotából, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Istennél bőség van, az ő forrásai nem apadnak ki. Ő bővelkedik kegyelemben és megbocsátásban, bővölködik bölcsességben és értelemben. És milyen csodálatos, hogy ő ezt a bölcsességet, ezt az értelmet, ez kész velünk megosztani. Csodásan fogalmaz az énekíró, észt, erőt, szívet adj, lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Akinek nincs bölcsessége, kérje az Úrtól azt a fronimoszt, azt a bölcsességet, azt az okosságot, amit Jézus így mond, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közzé, legyetek okosak, ezt a szót használja, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkait, az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Testvéreim, az Isten akarata, az titok. Az a szó található itt, amit így fordít, hogy mysterion, ami sacramentum latinul, ez erre a szóra használja a kerességet, az urvacsorát, az új szövetség. De az Isten akarata is ilyen titok előttünk. De milyen csodálatos, hogy megfejti az Úr ezt a titkot előttünk. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti először önmagát, és miután megfejtette önmagát, kijelentette önmagát, kijelenti az életünkre vonatkozó akaratát is, ahogyan tette Mózessel, és ahogyan tette Pál apostollal is. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának. Az apostol a múltban azért áldja az Istent, mert kiválasztotta. A jelenben azért, mert adoptálta, Isten gyermekévé vált. És amikor előre tekint a jövőbe, akkor azért áldja az Istent, mert látja azt a jövőt, hogy az időknek a teljességében vagyunk. Teljesség felé tartunk. Az isteni ügyterv terik be napjainkban szemünk láttára, és erről az idők teljességének rendjéről azt mondja az apostol, hogy Isten egybeszerkeszt magának a szétszórt, a szétszakadt testeket, részeket, kapcsolatokat újra egyé tudja tenni az Úr. Egy csodálatos, gyógyító folyamatnak lehetünk a részesei, ahogyan a kísértő dobálja, szakítja az Isten népét, a kapcsolatokat. Az Úr, a legfőbb Úr, egybe szerkeszti, összekapcsolja, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével. A hosszú imádat után az apostol egy konkrétummal fejezi be ezt a csodálatos igeszakaszt. Nem vagy egyedül. Ha házas vagy, és a párod nincs melletted, de rátekintesz a karikagyűrűre, akkor tudod, hogy nem vagy egyedül. Ha emberileg egyedül vagy, akkor se csüggedj, mert az Isten számodra is adott foglalót, biztosítékot, az ő csodálatos szent lelkét, akiben foglalót adott nekünk az Isten. A foglaló egy szerződés kötési biztosíték. Arra szolgál, hogy a végleges szerződés nem sokára megkötésre kerül. Most még az előszerződésnek az időszakában vagyunk, a vérnek és a könnynek a birodalmában. De eljön a teljesség. Erre várunk. De addig ott van a foglaló. Ott van az Isten lelke bennünk, közöttünk, akiben már átéljük a mennyet, hogy Isten megszólít. Átéljük a testvéri közösségnek a gyönyörűségét, amit átéltünk Beregdarócon, de átélünk itt is azt az előleget, amit Isten az ő csodálatos lelkével ad nekünk. És akiben ott van ez a foglaló, az nem tud más tenni, nem akar más tenni, még ha volna sok oka is panaszkodni, mint dicséri az Istent, áldja az Istent. És ahol kiárad ez a lélek, ott megrendül a hely, börtön ajtók nyílnak meg, a reménytelenség, a depresszió eltűnik, mert az történik, mint amikor valaki bemegy egy rosszul szellőzött lakásba, kinyitja az ablakot, és beárad a tiszta, mennyei levegő. Kedves testvéreim! Ezt kívánom mindannyiunk életére, hogy ismerjük meg őt, az ő feltámadása erejét, és ő ki fogja jelenteni számunkra az ő akaratának a titkát is. A kérdések így szólnak, hogyan ismerte fel Pál apostol Isten akaratát az ő életében? Hogyan ismerhetem fel Isten akaratának titkát a saját életemben? Ki Isten akaratának a titka? Mit értünk kiválasztás alatt? És mi a szerepe a Szentléleknek Isten akarata felismerésében? Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a körülményeinknek. Változó körülményeinkben is álthatunk, magasztalhatunk téged, aki soha nem változol. Aki kiválasztottál, megváltottál, fiaiddá fogadtál és örököseiddé tettél bennünket. Tied a föld, és annak egész teljessége, akkor is, ha most azt látjuk, hogy lelkünk ellensége diadalittasan végzi a maga pusztító munkáját. Jöjj, Úr Jézus, adj nekünk szent lelket, és mutasd meg az életünkre vonatkozó akaratot. De amíg ezt tesszük, visszük eléd a gyászolóinkat, betegeinket, egyedülállókat, könyörülj meg rajtuk. De szabj határt, Urunk, a háborúnak, az inflációnak. Fékezd meg ezeket az ördögi áradatokat, és hadd áradjon a te drága igéd és szent lelked mi általunk is. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.